És a következő előadás egy kicsit rendhagyó lesz, itt majd a technika segítségét fogom kérni, nem csak az internet túloldalán ülők fogják ezt, hogy mondjam, vetített képként látni, hanem a teremben ülők is, mert egyéb elfoglaltsága miatt Balog János Mátyás, a Magyar Nemzet Levétel Országos Levételának munkatársa nem tud itt lenni személyesen a konferencián. És ismét csak a rezümére hivatkozok, a rezümé alapján egy szerintem nagyon izgalmas témát. Egy kisember nagy műve címmel Povetinszky János József naplóját szeretnék bemutatni. És akkor hát átadom a technikának a szót.
Tisztelt hallgatóság! Egy 40 kötetes naplófolyam ritkaság számba megy, különösen, ha azt nem egy értelmiségi, hanem egy 19.-20. Században élt kisivatalnok írta. Előadásomban egy ilyen páratlan irathagyatékot, illetve annak feldolgozásának, feldolgozhatóságának bizonyos tanulságait mutatom be. Az 1866-ban Pesten született Povetinszky János József ifjúkorától kezdődően fél évszázadon át egészen haláláig 1935-ig írta a 40 kötetben fennmaradt naplóját. A többek között vasúti távírász, majd vármegyei irodai segédtiszt életének főműve, azonban több, mint egy egyszerű napló. Párhuzamosan vezette ugyanis nap mint nap a vele történt napi eseményeket, a történelmi eseményeket, valamint táblázatokban a bevételeit és kiadásait, a levelezéseit, stb. De egyfajta arcképcsónakot is összeállított, valamint összeírta a számára a kedves dalokat és adományokat is. Povetinszky irathagyatéka egyedülálló mélységű bepillantást jelentett a kutatónak a 19.-20. századi pesti kis emberek világába. Az iratanyag tehát rendkívül összetett és felettébb terjedelmes, ezért szinte átláthatatlan. Feldolgozása, illetve kutathatóvá tétele nem merülhet ki nyomtatott forráskiadásokban, ugyanis az csak nyomtatott betűké konvertálja az amúgy többnyire jól olvasható kézírást, egy online, de legalábbis elektronikus felületen azonban új táblatokat nyithat a keresés, a jegyzetelés, hivatkozás, a naplóbejegyzések címkézése, valamint a folyamatos fejlesztés lehetősége és egy esetleges közösségi szerkesztés is. Egy adott irathagyatékot gyakran azért tartunk értékesnek, mert az egy úgymond jelentős, híres személy vagy család után maradt fenn. Povetinszky hagyatéka esetében azonban nem ez a helyzet. Az irat keletkeztet, hogy teljesen elfeledett lenne, ha nem hagyott volna maga után egy hatalmas terjedelmű naplót. Ezt a részletgazdag iratanyagot éppen azért tekinthetjük még értékesebbnek, mert egy úgymond teljesen jelentéktelen ember, egy kis ember írta, aki egy olyan társadalmi réteghez tartozott, amely réteg után nem maradt fenn ehhez hasonló komplex, személyes irathagyaték. Mielőtt még rátérnék magára a naplófolyamra, szeretném bemutatni röviden a naplóíró életét, hogy ezáltal rávilágítsak arra, hogy milyen közeg mindennapjára és gondolkozására, világképére nyújt egészen mély betekintést a szóban forgó irathagyaték. Povetinszky Pesten született 1866-ban. Apja egy jómódú morva szabómester volt, aki 1860-ban érkezett Pestre. Anyja Csehországban született, családként dolgozhatott a Festetics családnál Pesten. A naplóírónak nem volt sem morva, se cseh identitása, hanem erős magyar nacionalizmusa mellett egy tudomása szerint Lengyelországból érkezett ők nagyapa miatt a lengyelekkel érzett közösséget, azonban a magyar állampolgárságot és a budapesti illetőséget csak 36 évesen szerezte meg, ugyanis apja osztrák állampolgárként halt meg. Apja halálakor 7, anya halálakor 15 éves volt Povetinszky, valamennyi testvére kisgyermekként halt meg. A szertelen fiúval anyja nem bírt, a gyermek Povetinszkyt több iskolából is kirúgták, katona növendéknek is beadták, de ott sem tudták megregulázni, tucatnyi helyen is ingáskodott Pesten. A naplóíró, aki hónapokig volt Morvországban rokonoknál, illetve Kecskeméten anya szeretőjének családjánál is, de mindkét helyről megszökött. Anya halála után Borbás Gáspár, későbbi fővárosi főügyész és a magyar labdarúgó válogatott első gólszerzőjének apja, anya korábbi szeretője, lett a megárvult Povetinszky gyűlölt gyámja, aki egyébként 20 éves koráig, bevonulásáig, kisebb munkákból és szeretője, a nála jóval idősebb házmesterként is dolgozó Eszti kitartottjaként, kvázi csavargóként élt Budapesten. Apjától megörökölt illetőségének megfelelően a morvaországi iglóban teljesítette 3 évi sorkatonai szolgálatát. Naplóját ettől az időtől vezette rendszeresen, és ekkor írta át a korábban 16 évesen megkezdett naplóbejegyzéseit is. Leszerelését követően 1889-ben szerelt le, éveken át a MÁV-nál dolgozott, többek között rakfelügyelőként, állomásfelvigyázóként, távirászként Budapesten, illetve Horvátországban. Végül Pest vármegye fővárosi központi hivatalaiban kötött ki, és itt dolgozott díjnokként, majd irodai segédtisztként 1896-tól az 1920-as kényszer nyugdíjazásáig, leszámítva egy egyéves Kunszent Miklósi beosztást, és a hivatali előléptetés érdekében végezte el a naplóira 36 évesen a polgári 3. és 4. osztályát. Lovetinszky 1893-ban házasodott meg, felesége Mari Kisbéren született 1873-ban, cselédként dolgozott Budapesten. Egy lányuk született, aki 15 évesen meghalt. Lovetinszky számára feleségén kívül egy pesti apai nagynéni, valamint a bécsi és morvországi apai rokonság jelentette a családot. Előbbivel kifejezetten rossz volt a kapcsolata, utóbbiakkal rendszeresen érintkezett levelezés útján. Ifjúkori barátai néhány kivételtől letekintve elmaradoztak, és a középkorú Lovetinszky társas érintkezései leginkább szomszédaival és kollégáival való érintkezése korlátozottak. 40 éves korára az éjjeleken áttartó italozások is elmaradtak. Lovetinszky 1935-ben, 69 évesen halt meg. Ekkora már egyik lábát amputálták, és félleg meg is vakult, de naplóját mégis egészen a haláláig vezette. Őt egyébként túlélte a felesége, tudjuk róla, hogy 1941-ben még élt. Lovetinszkynek élete során több tucatnyi állása és lakhelye volt, többnyire a 7. és 9. kerületben. 1893 után csak egyszer hagyta el az országot, rokonait látogatta meg feleségével 1910-ben, és Budapestről csak ritkán mozdult ki. Milyen ember volt a naplóíró? Tehetjük fel ezt a nehéz és összetett kérdést. Azon túl, hogy grafomán, rendkívül makacs és önérzetes volt, szeretett központi szerepben lenni. Fiatal korában a könyv mellett a bor és a hódítás volt a fő szenvedélye, majd egyre komorabb és bezárkózottabb lett, a család és nemzeti tragédiától, tragédiaként megélt eseményektől sújtott naplóíró. A magyar történelmért rajongó, nacionalista Lovetinszky vallásos volt, de gyűlölte a papokat, mint hogy a politikai elitet és a Habsburgokat is. Emellett antiszemita és bizonyos szempontból szocialista is volt a naplóíró, akit végül a tanácsköztársaság alatt a vármegyei hivatalnokok főbizalmija lett, és ezért kényszernyugdíjazták később. Állítása szerint kezdetben még csak játékból írta naplóját, majd a morvországi katonaság alatt azért, hogy ne szakadjon el a magyar nyelvtől, amit egyébként véletlenül az otthoni cselédektől, barátoktól és az iskolában sajátított el, és nem magyar a nyelvű szüleitől. Később ez a naplóírás megszokásá vált nála, majd gyermek elvesztése után lényegében felajánlott a naplóját a tudománynak, idézem, célom, miután szegény gyermekem, akinek nehéz életemben szerzett tapasztalataim eme feljegyzéseit szántam, elhunyt, hogyha netán eme feljegyzéseim avatott kezekbe kerülnek, könnyen tájékozódhassék és megismerje belőle egy pályatévesztett proletár teremtő képességét. Nem tudom, kiforgatandja eme feljegyzéseket, de bárki legyen, forgassa szeretettel, mert sok adat van benne, amely tanulságos szociológiai, szexuális, statisztikai szempontból. 1931-ben a fővárosra akarta hagyni naplóit ingyen sírhelyét cserébe. A naplófolyam végül 1948-ba került a fővárosi Szobervin könyvtárba. Összesen 40 kötet, mintegy 20 ezer sűrűn teleírt oldal maradt meg, de bizonyos, hogy néhány kötet elveszett, hiányzik néhány év, illetve a naplóíró félrelépéseit rögzítő füzet, az úgynevezett Mon Amour is. Talán a megözvegyült feleség emelte ki ezeket. Ez tehát Lovetinszky irathagyatéka, az amúgy csak ingóságokkal rendelkező naplóíró még élete végén eladta könyveinek nagy részét. Nem tudok arról sem, hogy a neki küldött leveleket megőrizte volna. És bizonyos, hogy Lovetinszkynek nem maradtak feniratok a családjától sem. Amerikába szakadt anyai nagybátyának leveleit Eszti, a féltékeny barátnő égett el. És így csak zárójelben jegyzem meg, hogy Lovetinszkyhez köthető, vagy egyenesen általa hivatalnokként keletkeztetett hivatalos iratok természetesen fellelhetők a levéltárakban. A köteteknek nagyobb része klasszikus napló, vagyis a napi bejegyzésének sorozata. Más kötetek ugyanakkor táblázatos kimutatásokat, illetve úgynevezett történelmi események bejegyzéseket tartalmaznak. Egy-egy napról többnyire egy-két oldalt írt Lovetinszky, nagyon sematikusan, szinte minden bejegyzést azzal kezdi, hogy mikor kelt fel, hogy reggelizett, hogy felöltözött, hogy mikor indult el otthonról, stb. Lejegyezte, hogy hány órakor kivel találkozott, hogy például a feleségével beszélgetett, de rendszerint csak magát a tényt, az adatot, de azt általában nem, hogy miről beszélgetett. A napi események bemutatása szinte mindig azzal ér véget, hogy leírja, mikor feküdt le, hogy milyen idő volt az adott napon, és hogy hány fok volt reggel, délután, este. A naplóban arányaiban kevés az érzelem, kevés a párbeszéd idézése, kevés a kiszólás, de a nagy teliden miatt hosszabb időszak vizsgálatával mégis rekonstruálhatók egy bizonyos mélységig a naplóira érzelme is. Egyes szavakat, sorokat, ritkábban összefüggő oldalakat is, morze jelekkel vagy cirill betűkkel, de magyarul, írt Lovetinszky többnyire abból a célból, hogy szerelmi kalandjait vagy bizonyos kényesebb ügyeit ezáltal elrejtse barátnői, majd felesége elől. A táblázatos kimutatásokat külön kötetekbe vezette a naplóira, itt tartotta nyilván bevételét és kiadásait, valamint egyéb kimutatásait, például levelezéseiről, befőzéseiről, kölcsöneiről, nem életéről, munkahelyi lopásairól, a kapott és adott ajándékokról, stb. Az évek során megjelenhettek, illetve elmaradhattak bizonyos tételek, bizonyos oszlopok a táblázatokban és kimutatásokban, például az ismerősök címjegyzékét csak az 1890-es évekig vezette itt. Ezekben a kötetek bírta Lovetinszky az úgynevezett történeti eseményeket is, ami voltak éppen a nagy politikai eseményeknek az alapvetően személytelen megörökítése, az újságok híreinek terjedelmes kivonatolása volt. Rész aránya a napi eseményekhez viszonyítva a világháború idején nőtt meg, a háború események rögzítése pedig igen nagy terhet rót a naplóíróra, gyakran volt vele elmaradva, de ezt végül is mindig bepótolta. A híreket olykor kommentálta is, de csak röviden. A napló folyam ezen részébe újságcikkeket, fényképeket, képeket, meghívókat, stb. Is ragasztott. Az egyik legbizarabb ilyen beragasztott tárgy az anya exhumálásakor előkerült fátyoldarab. Egy összefoglaló kötetben családjáról, ismerőséről, kollégáiról Lovetinszky összeállította egy szöveges arcképcsarnokot is az 1920-as években, valamint hosszan közül ugyanitt számára kedves nótákat, dalokat, adományokat. Egyes visszaemlékezését és összegzéseit, például gyermekkoráról, szintén idejegyezte le. Láthatjuk tehát, hogy bár Lovetinszky irathagyatéka, idézőjelben csak naplókat tartalmaz, az mégis nagyon összetett és igen komplex, amellett, hogy felettébb terjedelmes, és rendkívül szinte ijesztő mértékben adatgazdag. Nem csak a naplóíró társadalmi helyzete, de ez az időbeli és mennyiségbeli terjedelem, valamint ez az adott adatgazdaság is nagy értéke a naplónak. Az irathagyaték ezen tulajdonsága ugyanakkor meghatározza a napló feldolgozási, feldolgozhatósági kereteit is. Van-e értelme ezt a 40 kötetet forrásközlésként könyvsorozatban megjelentetni? Márpedig a kisebb terjedelmű történelmi naplók rendszerint erre a sorsa jutnak. Mielőtt még tovább mennék, ebbe a gondolatbenekben érdemes tisztázni, hogy a naplókat alapvetően kétféleképpen szokás kutatni, vagy ha tetszik hasznosítani. Valamilyen esemény illusztrálására, jobb megértésére, egy szemtanú, vagy éppen a főszereplő megszólaltatására, illetve magának a naplónak, illetve vagy annak szerzőjének, vagy tágabb közegének vizsgálatára. Természetesen mindkét kutatói szempont teljesen legitim, egyik sem értékesebb, mint a másik. Lobatinsky napló esetében Vörös Boldizsár használta a naplót esemény illusztrálására, a napló, illetve a naplóira világának elemzésére eddig csak én vállalkoztam néhány tanulmányomban, előadásomban. A naplót ugyanis terjedelme és részletessége miatt nem lehet végigolvasni csak úgy, és kijegyzetelni, és ezen, vagyis a kutathatóságon a napló nyomtatásban való megjelentetésen sem változtatna érdemben. Átírva, de elektronikus formában az áttekintés lehetővé tevő segédletekkel, például kronológia, névmutató, stb. Válik csak lehetővé a napló átfogó kutatása. A szöveg eképpen való gondozását, illetve kutatását már évek óta végzem, részben a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásának köszönhető. Az általam feldolgozott anyag egy része, több millió karakter, online is elérhető a magyarsvej.blog.hu oldalon, nagy rész hipertext formában, részletes jegyzetekkel, mutatókkal, az egyes bejegyzéseket pedig címkékkel láttam el, például összetűzés, álláskeresés, így nem csak tetszőleges szavakra, de bizonyos általam definiált, és emiatt természetesen önkényes, eseményekre, jelenségekre is kereshetünk. Ezen kísérleti felületen tapasztaltak alapján úgy gondolom, hogy Lovetinsky irathagyatékának kutatása mindenképpen elektronikusan és lehetőleg online, egy flexibilis hipertext formátumban a legszerencsésebb. A flexibilitás alatt a folyamatos technikai, tematikai szerkesztés és fejlesztés lehetőségét értem. Közösségi szinten egyedi vagy kutatócsoporti profilok egyéni címkézési, jegyzetelési lehetőségével például. Ugyanakkor a nyomtatásban való megjelentetésnek is van létjogosultsága, és tervezek is ilyen közreadásokat. A történelmi események közlésének kevésbé van értelme, lévén, hogy ott Lovetinsky csak szerkesztői munkát végzett, és ott leginkább csak az újságok által közvetített külpolitikai események kispolgári recepciója érhető tetten. De mégis, ahogy említettem, van némi létjogosultsága az ilyen közreadásoknak, hiszen más olvasói élményt jelent egy könyv olvasása, mint egy elektronikus felület, és vannak is olyan időszakok a naplóira életéből, illetve tematikai válogatási lehetőségek, amelyek olvasmányként is élvezhető közreadást eredményezhetnek az amúgy igen monoton napló folyamból. Nyilván nem lehet, és talán nem is kell minden irathagyatékot eképpen gondozni, de mégis úgy vélem, hogy Lovetinsky életének nagy műve van, annyira unikális és értékes, hogy megéri mindenképpen ezt a befektetett munkát. Köszönöm a figyelmüket, és várom az észrevételeket a JM Balog, GH kukac@gmail.com e-mail címre, és köszönöm szépen.
Előadóhoz van lehetőség kérdéseket intézni telefonos úton, tehát nagyon, nagyon 21. századi lett a konferencia vége. Nem tudom, hogy van-e észrevétel kérdés, ami miatt megzavarjuk az előadót. Ha nincsen, van.
Rövidke hozzászólást szeretnék tenni azzal kapcsolatban, hogy hát akkor menjünk vissza a KIH-hoz. Ugye levéltárból indultunk, legalábbis a mai nap ugyanilyen ezt tapasztaltam. Mint nyugdíjas és tovább szolgálatos levéltáros mondanám, hogy nagy intellektuális örömmel hallgattam a mai napnak az összes előadását, az összes mondatát. Meggyőzött ez is, hogy a levéltárban a legfontosabb dolog a rendszer. Tehát a rendszer erről győzött meg Künstlerné Virág Éva kolléganyat a hozzászólása, és nem tudom, tisztelik itt van, elmentek már. És az, hogy pontszerkesztési kérdéseket vetett fel, nevezetesen az, hogy legalábbis az országos levéltár gyakorlata szerint ugye a személyi eredetű hagyatékokat két helyre illik legalábbis első mellből lesorolni. Az egyik a személyi hagyatékok, a másik pedig a személyhez kötődő gyűjteményeknek a pontfőtt csoportja, amely mi szempontunkból alapvető jelentőségű. Hozzáteszem, hogy ez utóbbi dolog, tehát a gyűjtemény, ez egyúttal egy még kevésbé kibeszélt témát, a levéltárakban még kevésbé kibeszélt témát a gyűjtemény, adattár kérdést is fölhozza, de hát erről majd a következő évtizedekben talán az utódok többet fognak mondani. Én azért hozzátennék egy harmadik lehetőséget is, már csak a teljesség kedvéért és a mi tapasztalataink szerint azt, hogy azért vannak szerves fontba besorolható vagy besorolandó tételek is. Adott esetben, tehát nem csak ez a fendi kettő, hanem az is, hogy mondjuk olyan egyszerű hagyaték, amely mindenképpen egy embertől jött és olyan, mint hogy az övé lenne, aztán közben kiderül, hogy hát részét képezi egy szerves fontnak. Élő példák voltak rá. Hozzáteszem azért, hogy a személyi eredetű hagyatékoknak egyáltalán a nem hivatalos szervektől származó hagyatékoknak vagy anyagoknak a besorolásában a megyei levéltárak nagy többségével meglehetősen különböző gyakorlat van, és úgy tűnik, hogy eléggé bizonytalan a besorolás. Ezzel szemben üdek kivétel a Veszprém megyei levéltár, ahol úgy tűnik mégiscsak biztos alapokon sikerült elhatárolni azt, hogy melyik fontos csoportba és annak is melyik szakaszába kerül. Úgyhogy, ha szabad így a közönség részéről zárószó gyanánt ilyesmit mondanom, hogy a szakmai vita továbbra is szükséges, lehetséges, és nagyon is kívánatos, hogy legyen. Még egy függelék mondat, hogy van viszont egy olyan fajta magánirat és éppenséggel a naprográsra szó, amit viszont nem lehet, nem szabad és nem is kell kiemelni a szerves iratanyagokból. Élő példát mondok, hogy 56-os, egy Urbán Margit nevű 56-os fiatal tanárnőt beperelt a 56 után, és le is csukták szegényt. A bűnjelek között van az ő ártatlan jámbor kis naplója, majdnem egészen egy ideig, tehát napokkal később írta, de egyértelműen a forradalom alatt is írta. Hát szegényke jól megszívta, mert tényleg becsukták érte. Ha most önök azt mondják, hogy hát akkor lássuk és adjuk ki, akkor nyílt kapukat döngetnek, mert ott látható könyvtáros asszonyal együtt az ezelőtt 4 évvel kiadott 56-os Veszprém megyei kötetbe ennek egy része közé is van téve. Köszönöm szépen, én magam nevében köszönöm az előadásokat és további hasonlókat kívánok.
Nem tudom, hogy további hozzászólás, akár az utolsó előadáshoz, akár még most van lehetőség a konferencia egészéhez megtenni ezt. Ha nincsen további hozzászólás, akkor én az utolsó szekció levezető elnökeként megköszönöm azt a kitüntető figyelmet, amivel itt helyben a kollégák és az érdeklődők követték a rendezvényt, és átadom a szót, illetve a mikrofont Boros István igazgató úrnak, aki úgymond formálisan is lezárja és reméljük értékeli a konferenciát.